Előjáróban azzal szeretném kezdeni, hogy egyet le kell szögezni, tehát az a hitel, amit valaki felvett, azt vissza kell fizetni. Létrejött egy hitelszerzés, amely polgári jogi jogviszonyt teremtett. Nyilvánvaló, hogy ez józanul gondolkodó emberek számára nem lehet kérdés. A kérdés az, és a probléma lényege az, hogy ha valaki 5 millió forintot vett föl, akkor 15-öt kelljen visszafizetni, hanem nyilván olyan feltételek mellett kelljen visszafizetni azt a fölvett hitelt, legyen az svájci frank alapú, vagy akár euró alapú, amilyen feltételek mellett ő a szerződést megkötötte. És ez nagyon fontos. És a lényege tulajdonképpen ez a problémának, ugyanis legtöbb szerződésben, vagy szinte mondhatni, hogy mindegyikben, akár gépjárműhitelek, akár lakáscélú hitelek, akár szabadfelhasználású hitelekről van szó, a szerződésben, amelyet természetesen a bankok fogalmaztak meg, és az ügyfélnek két lehetősége volt, vagy aláírja azokkal a feltételekkel, amit eléraktak, vagy nem írja alá, de akkor nem kap hitelt, nyilván nem ez volt a cél. Tehát a bankok olyan szerződéseket fogalmaztak meg, általában az általános szerződési feltételek az üzletszabályzatukban, amelyek lehetőséget nyújtanak számukra arra, hogy gyakorlatilag bármikor, szinte bármilyen feltételek mellett egyoldalúan a szerződést megváltoztassák oly módon, hogy akár a tőke, de jellemzően a kamat és egyéb járulékos költségek vonatkozásában módosítsanak. Ez jellemzően nem csökkentést, hanem emelést jelent, holott a szerződések java részében, legalábbis ami eddig a birtokunkba került, a csökkentés lehetősége is benne van, de a gyakorlatban ezzel még nem igazán találkoztunk. Ahogy Juhász Béla kollégám említette, nagyon sok ügy elindult, tudomásunk szerint néhány ügy lezárult, és vannak olyan ügyek, amelyek vonatkozásában a kúriához, korábban a legfelsőbb bírósághoz is elkerültek már ezek a problémák, perek, olyan szinten, hogy a tavalyi évben, illetve most az idei évben, 2012-ben a kúria kiadott egy BH-t, egy határozatot, amelyben a devizahitelekkel kapcsolatos szerződések vonatkozásában vizsgálta azt, konkrétan pontosabban egyetlen egy ügy kapcsán nyilvánvalóan vizsgálta azt, hogy melyek azok a szempontok és okok, amelyek alapján a bank egyoldalúan ténylegesen szerződést módosíthat. És tulajdonképpen a sallangokat leválasztva a történetről úgy néz ki, hogy tisztul a kép. És amit itt a kollégám az előbb említett, a kúria amennyiben meghozza ezt a döntését, ami várható most az ősszel esedékes lesz, és az előzetes jelzések és információk alapján talán reménykedhetünk benne, és várható az, hogy olyan döntés születik, amely alapján jó eséllyel nagyon sok devizahitel miatt bajba jutott polgárnak lehet segíteni. Nyilvánvaló, hogy a kezdeményezés az emberek részéről kell, hogy elinduljon, hiszen nagyon sok ember, tehát gyakorlatilag több százezer családot érint az országban, itt Vácon és környéken is biztos, hogy ezres nagyságrendű ezeknek a családoknak a száma. És miután minden bank más-más szerződést köt az ügyfeleivel, sőt bankonként is eltérő a gépjármű hitelszerződés, a lakásszerződés, lakáshitelszerződés, illetve a szabadfelhasználású hitelekre vonatkozó szerződési feltételek, ezért egyenként kell megvizsgálni ezeket a szerződéseket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy általános jelleggel, hogy egyik bank ellen biztosan pert lehet nyerni, a másik ellen meg biztosan nem, hanem sajnos ezeket egyenként meg kell vizsgálni. Nyilvánvaló, vannak időszakok, amelyek vonatkozásában egyezőséget fogunk találni, de ez a lépcső még odébb van. A lényegét szeretném elmondani a problémának, és akkor azt hiszem, hogy mindenki meg fogja érteni, hogy miről szól ez a történet. Tehát a hitelekről ugye, ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy a hiteleknek a törlesztő részlete úgy néz ki, hogy az egyik része a tőke, a másik része pedig a kamat, illetve egyéb járulékos költség. De most maradjunk a kamatnál. A tőke vonatkozásában merült fel ugye gyakorlatilag 2008 óta az a probléma, hogy miután ezeknek a hiteleknek a jellemzője az, hogy svájci frank alapon került elszámolásra, zárójelben jegyzem meg, nagy valószínűséggel ez a hitel soha nem látott svájci frankot, csupán az elszámolás alapja a svájci frank, de egyébként erre jogszabály lehetőséget ad. Tehát miután svájci frank alapúak ezek a hitelek, a tőke vonatkozásában ez azt jelenti, hogy ahogy a svájci frank forinthoz viszonyított árfolyama mozog, és ez jellemzően, hogy 140-150 forintról elindult, amikor 2006 tájékán, és most olyan 230-240 forint környékén járunk, tehát durván 50-60%-os emelés vagy emelkedés történt azóta. Gyakorlatilag a tőkét ez befolyásolja, hiszen ha valakinek az egyszerűség kedvéért 100 svájci franknyi tőke törlesztése van havonta, az akkor 15 000 forint volt 2006-ban, és ha most ez a duplája, illetve 50%-kal magasabb, mondjuk 220, akkor az 22 000 forintot jelent, tehát már is 50%-os emelkedést tapasztalhatunk a tőke vonatkozásában. Ugyanakkor a bankok elfeledkeznek arról nagyon sok esetben, hogy a tőke törlesztő részlet másik oldalán a kamat határozza meg a mértéket. És miután, hogyha végnézünk egy 15-20 éves futamidejű hitelt, vagy akár mondjuk gépjármű hiteleknél egy 5-10 éves futamidejű hitelt, gyakorlatilag ugyanannyi kamatot kifizetünk, mint amennyi tőkét kifizetünk alapesetben is. Tehát egy 20 éves futamidejű hitelnél durván nagyjából egy 5 milliós hitelnél a legvégén 20 év után kb. 10 milliót kell visszafizetni az eredeti feltételek alapján. Hogyha emelkedik ugye a svájci frank az árfolyama, nyilvánvaló ez emelkedni fog. Viszont a másik oldalon ott a kamat. Tudni kell, hogy a svájci frank kamatát a svájci jegybanki alapkamat határozta meg, és minden hitel, devizahitelnél tulajdonképpen ez a legfőbb szempont és változtató tényező. 2006-ban a svájci jegybanki alapkamat olyan 2,2-2,3% körül mozgott. Ugyanakkor azóta gyakorlatilag folyamatosan csökken, most 0,1% környékén mozog. Tehát gyakorlatilag itt 50-edére, századára esett vissza a kamat mértéke a svájci jegybanki alapkamat vonatkozásában. És miután a devizahitelek kamat részét elsősorban a svájci jegybanki alapkamat határozza meg, és a szerződések zöme is ezt tartalmazza, ezért, ahogy a svájci jegybanki alapkamat csökkent, már pedig csökkent az elmúlt 4-5 év alatt, a bankoknak automatikusan hozzá kellett volna igazítani ehhez a csökkenéshez a kamat részt is. Ugyanakkor, ha megnézzük ezeket a szerződéseket és a havonta kiküldött törlesztő részleteket, azt láthatjuk, hogy a kamat nem igazán változik. Vagy emelkedik, vagy 1-2 ezer forintot csökken, de olyan mértékben és arányban, mint ahogy ez a svájci jegybanki alapkamat csökken és egyébként indokolná, nem csökkentik a kamatot. Ugyanakkor a szerződés egyébként ezt nemhogy lehetővé, hanem kötelezővé tenni. Általában, még egyszer mondom, azoknál a szerződéseknél, amelyeket eddig láttunk. És a számításaim szerint ezzel a tényezővel olyan törlesztő részlet jön neki hozzávetőlegesen, amely kompenzálná a svájci frank árfolyam emelkedése miatti törlesztő részlet emelkedést. Tehát magyarul az 50%, amivel megemelkedik a tőke rész miatti törlesztő részlet, a másik oldalon a kamat vonatkozásában ugyanennyit csökkenne. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából is hozzávetőlegesen, most nyilván itt ilyen plusz-minusz néhány ezer forint benne van, most 2012-ben körülbelül annyi törlesztő részletet kellene fizetni a számításaink szerint, mint amennyivel indult a hitelfelvételekor a törlesztés. És még egy érdekes dolog, amely vonatkozásában már született jogerős bírósági döntés, az pedig az, hogy a hitelfelvételekor a bank eltérő árfolyamot alkalmaz, mint alkalmaz akkor, amikor a tőketörlesztést megállapítja. Magyarul magasabb árfolyamon számolja a bank azt a úgynevezett eladott svájci frankot, amikor valaki felveszi a hitelt. Nyilván ténylegesen nem történik svájci frank eladás, de a szerződés mégis így szól. És amikor vissza kell fizetni, akkor viszont ez alacsonyabb árfolyam magyarul. A kettő között akár 5-10 forintnyi differencia is lehet, és ez az árfolyam különbözet azt eredményezi, hogy havi szinten csak az árfolyam különbözet miatt is több ezer forintos törlesztő részlet módosulás, emelkedés tapasztalható. Na most erre vonatkozóan állapította már meg jogerősen bíróság, hogy gyakorlatilag ezeknek a hitelszerződéseknek nem az a céljuk, hogy a banktól az ügyfél devizát, svájci frankot vásároljon, azaz a bank a devizával kereskedjen, hanem tulajdonképpen ez csak egy elszámoló deviza, egy elszámoló árfolyamot kellene alkalmazni, amelynek ugyanannak és egységesnek kellene lenni a hitel felvételekor, illetve a törlesztő részletek visszafizetésekor. Tehát ez a két tényező, a kamat mozgása, illetve svájci frank árfolyama, alkalmazott eltérő árfolyama eredményezheti azt, amit az előbb említettem, hogy nagyjából a tőke, illetve a törlesztő részletek nagysága számításaink szerint nagyjából azzal az összeggel kellene, hogy megegyezzen, ami a felvételkor, a hitel felvételekor alkalmazásra került. Ugyanakkor a jogszabályok, a hitel és pénzintézeti törvény, illetve a vonatkozós uniós jogszabályok elméletileg és gyakorlatilag is lehetővé teszik valóban a szerződések bankok által történő egyoldalú módosítását, de nagyon szigorú feltételekhez kötik. És ezekben az esetekben eddigi vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a szerződésekben megfogalmazott és az egyoldalú módosításra okot adó körülmények nem nagyon valószínűsíthetőek, illetve a bank egyáltalán nem jelezte az ügyfél felé azt, hogy amikor ő mondjuk kamatot emelt, vagy törlesztő részletet emelt, az árfolyam változáson túlmenően milyen szempontokat vett még figyelembe. Figyelembe vette egyéb emelő szempontokat, vagy esetlegesen figyelembe vette mondjuk a kamat, svájci frank jegybanki alapkamatának előbb említett csökkenését. Egyetlen ilyen bankértesítő levél ez nem tartalmazza. Sőt, találkoztunk olyan szerződéssel is, ahol az eredeti szerződés még a hitel kamatát sem tartalmazta. Nagyon érdekes volt egyébként, amikor ezt elolvastuk, ötször is végigmentünk rajta, és egyszerűen nem volt benne a kamat. Volt benne egy THM, sok minden volt benne, de ténylegesen alkalmazódó kamat nem. Ugyanakkor a kamat emelésére vonatkozó szerződéses felhatalmazás nyilván benne volt, de hát mit emeljen a bank, vagy mi változtasson, hogy egyszerűen a kiinduló kamatot nem tartalmazza a szerződés. Úgyhogy nagyon röviden a lényegét talán ebben tudnám elmondani, és hogy mit lehet tenni, vagy mit célszerű tenni, illetve ezekben az ügyekben mit tettünk eddig. Tekintettel arra, hogy elsősorban ugye egy hitelszerzés, egy polgári jogi jogviszony teremt a hitel felvevője és a bank vagy egyéb pénzintézet között, mindenkinek, mind a két félnek arra kell törekednie elsősorban, hogy megegyezéssel szülessen valamilyen megállapodás. Ezért ezekben az ügyekben megkeressük a pénzintézeteket, felteszünk nekik néhány kérdést, amire válaszolni fognak néhány héten belül, amely alapján nyilvánvalóan el lehet dönteni, hogy a kérdések alapján a bank jogszerűen, szerződésszerűen járt el, vagy nem. Ezt követi az, hogy személyesen megkeressük a bankot, leülünk tárgyalni velük, ha erre hajlandóak. Nem mondhassák azt, hogy azonnal bírósághoz szaladunk, és hogyha a bankok nem hajlandóak ezekre a módosításokra és a szerződések valóban jogszerű és szerződésszerű alkalmazására, illetve helyreállítására, akkor nem marad más hátra, mint a bírósági út. Nyilván ezt az ügyfeleknek kell majd eldönteniük, hogy hajlandóak-e belemenni, vagy nem, hiszen azt nem lehet elmondani, hogy ezek az ügyek biztos, hogy győzelemmel végződnek, de a jelen tapasztalataink azt mutatják, hogy van keresni valójuk az ügyfeleknek, méghozzá nem is kevés. És tulajdonképpen, hogy mit lehet ezzel megnyerni? Ezzel azt lehet megnyerni, hogy a hitelek törlesztő részletei visszaálljanak az eredetihez hasonló mértékűre, ami nem kevés. Azt lehet megnyerni, hogy az eddig jogszerűtlenül a bankok által megfizetett törlesztő részleteket visszakapja az ügyfél, illetve ezen összegek után járó kamatot szintén visszakapja, vissza kell, hogy kapja az ügyfél. Ez nyilván a felvett hitelek összegének vonatkozása vagy arányában néhány százezer forinttól néhány millió forintig terjedhet akár ez az összeg. Nyilván ez befolyásolja a hitel eddigi futamideje is, tehát ha nyilván 4 éve vették föl, akkor kevesebb, mint hogyha 8 éve vették föl. De miután ezek jellemzően hosszú futamidejű, 15-20 éves lejáratú hitelek, itt még mindenki az első negyednél tart körülbelül, és eddig több kamatot fizetett vissza, mint amennyi tőkét. Hiszen ezek a hitelek így működnek. És miután több kamatot fizetett vissza, mint tőkét, ezért, ahogy az előbb említettem, itt a kamat vonatkozásában van keresnivaló, tehát mindenféleképpen izgalmas lehet ennek a mélyebb vizsgálata. Tekintettel arra, hogy nagyon sok olyan ember és család van, akik tényleg a napi betevőjüket is most már nehezen tudják megvásárolni és megkeresni. Nyilván egy ilyen hiteltörlesztés olyan terheket ró a családra, hogy gyakorlatilag nagyon sok családnál már a fedélnek az áraverezésére is sor kerülhet. Ezeket a esetlegesen felmondott hitelszerződéseket és olyan szempontból vizsgálni lehet, hogy egy végrehajtási eljárást meg lehet állítani, van erre jogi lehetőség, és a végrehajtás megállítását követően a szerződés már említett felülvizsgálatára sor kerülhet, amely után, hogyha helyreállítja esetlegesen a bíróság ezeket a szerződéseket, jogszerűvé teszi, nyilván akkor a végrehajtásnak is végrehajtás okafogyottá válik, és egy eredetihez hasonló feltételekkel történő szerződés fog futhat tovább.